A vágatlan verzió visszatért még több témával és vendégekkel. Csatlakozz hozzánk, hogy együtt számoljunk le az elcsépelt forgatókönyvekkel, a cukorszirupos romkomokkal és a kártékony üzenetekre felépített mozifilmekkel. Keressük meg együtt a filmek Jedi oldalát, és tudjuk meg, mire érdemes rászánni az időnket, és mire nem. Művelődjünk együtt, és ne feledjétek,
az erő az, ami felvértezi a Jedi.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a vágatlan verzió. Köszöntöm a stúdióban műsorvezető társaimat, Ádámot.
Sziasztok.
Ákost.
Sziasztok.
És itt vagyok én, Alex. És ez még egy másik okból is egy különös adás, ugyanis most először a vágatlan verzió történetében egy vendéget fogadunk. A stúdiónkban köszöntsétek ti is nagy szeretettel Annát, azaz Csokit.
Sziasztok.
Hello. Igazából én át is adnám a szót ezzel, mert hogy a témánkat a vendégünk hozza, a vendéges adásokban majd mindig így lesz, hogy a vendégünk hoz egy témát 4 filmmel, és meghagyom neki, hogy felkonferálhassa ezt az adást, úgyhogy Csoki, vedd át a szót.
Nagyon szépen köszönöm. Arra gondoltam, hogy egy olyan témát hozok, ami egy kicsit közelebb áll az én női identitásomhoz. Ez a téma, ez főleg a párkapcsolat, a szexualitás és a család témakörét fogja felölelni. Úgy gondolom, hogy az embernek a saját szexuális stratégiája és a társadalmi normatíva között mindig húzódik egy ilyen mély feszültség, és annak megfelelően, hogy ez hogyan változik a társadalom, hogyan változik az én belső közegem ezzel kapcsolatban, úgy változik meg a család is, amiben létezem. Szóval olyan filmeket hoztam most nektek, amik főleg ezek köré, a témák köré épül, és elég sokat fogunk arról beszélgetni szerintem a következőkben, hogy mit is értünk párkapcsolat alatt, mit is értünk jó párkapcsolat és jó szexualitás alatt, és hogy ebből hogyan következik utána egy jó család. Meg is kérdeznélek titeket, hogy nektek mi a véleményetek a párkapcsolatról, nektek mit jelent a monogámia?
Szerintem fontos az, hogy kicsit nézzük meg ennek a monogámiának így a történeti előzményeit azzal kapcsolatban, hogy az evolúció során ez hogy alakult ki. Ugye hát az őskorban ezek a szerepek egyszerűen pedesztrináltak arra, hogy a párkapcsolat monogám formában létesüljön, hiszen a nőnek érdeke volt az, hogy a férfi mellette maradjon azért, hogy az erőforrásokat biztosítsa számára. A férfinak meg ugye együtt kellett maradni a nővel azért, hogy biztosítva legyen, hogy a saját gyerekét neveli fel. És azt gondolom, hogy ez a függőség nagyjából ugye a 20. századnak a második felére a különböző szociális támogatásokkal, a nők munkába állásával nagyon meggyengült, és ezért ez a függő helyzet egyszerűen megszűnt. És most már csak azt tarthatja egybe a családot, hogyha megvan az az érzelmi alap, vagy az a bizalom, ami szükséges egy párkapcsolathoz, és az a helyzet, hogy ez mostanában nagyon ingatag lábakon áll. Talán ebbe tudnám megfognani a monogáminak a jelenlegi problémáját.
Igen, szóval egyébként az ingatagsághoz hozzátartozik az is, hogy maga most már a párkapcsolat, és így a házasság, vagy a családmodellek már nem anyagi alapokon választódnak ki, hanem szerelem alapján, és hogy nyilván láttunk régebbi történeteket, hogy ez mennyire fájdalmas volt, amikor a földdel házasodott, és hogy tulajdonképpen érzelemmentes kapcsolatok alakultak ki, de hogyha egy picit belegondolunk, vagy én azt látom, hogy azért egy hosszú távú párkapcsolatot úgy végigcsinálni, hogy nem viszed bele a szerelemnek az ideáját, sokkal könnyebb, mint hogyha úgy kezdesz egy párkapcsolatot, hogy te vagy a szerelmem, és te vagy az igazi, mert hogy maga a szerelem, vagy ez a hormonális boom, egy esetleges dolog, ez hullámzó, hol visszatér, hol elalszik, és éppen ezért így nehéz ezt hosszú távon csinálni, tehát szerintem még az ingatagsághoz ez is hozzátartozik, vagy talán ezért lehet válságban ez az intézmény, hogy a szerelemből való házasodás az nem tett neki jót, és ami még ide jön szerintem, az, hogy maga a társadalmi konvenciók is gyengülnek, maga a vallásosság, ami tehát tulajdonképpen a házasságot nem is tudom, hogy legitimálta, vagy megerősítette, az is abszolút csökken, és maga az idea, hogy maga a klasszikus család, vagy az intakt család az egyetlen élhető és vihető, nem is tudom, szervezet egy gyereknek a felnövése számára, az is szerintem rohamosan csökken, vagy annak az ideája is így folyamatosan gyengül.
Igen, és ehhez jön az egész korszellem tulajdonképpen, ami folyamatosan változik, és hogy a régi korok paradigmái tényleg legitimálták mind a házasságot, mind az együttmaradást, mind a hosszú távú hűséget. Mostani kor paradigmája az inkább a 60-as évek szexuális forradalma utáni paradigmának értelmezhető, ahol kifejezetten, hát főleg ennek egy programfilmjét is, vagy egy programsorozatáról is fogunk beszélni, azt látjuk, hogy már nem kifejezetten az a fő üzenet a médiából, vagy akárhonnan, ami az egyénekre hat, hogy, hogy egy hosszú távú lojális kapcsolat, hanem hogy keresgetni a párokat, megkeresni az igaz szerelmet, ha nem találod, akkor ha kiült, akkor, akkor nyugodtan átmehetsz a másikra, hiszen, hiszen az igaz szerelem az, amit mindig is hajszolni kell. És természetesen még hozzátartozik egy csomó ilyen gazdaságibb megfontolás, vagy hát vannak ilyen gazdasági elemzések, majd linkelek lent, és majd később erről lesz szó, hogy a házasságot mint egy konglomerátumot, vagy egy egység, egy szervezetet, tehát egy céget elemezni, és hogy igazából a mostani korban azért az emberek sokkal kevesebbet vannak otthon, sokkal több dolog az otthonban is kiszerveződött, tehát hogy a mondjuk nem az történik, hogy a kenyeret otthon kell megsütni, és akkor mondjuk hozzámész a Péknek a lányához, mert hogy ő süti a legjobb kenyeret, hanem nyilván ezt már megveszed a boltokban, mit tudom én, például a média is, ahogy bekapcsolódik az otthonba, és megjelenik a egyik filmünkben is van egy ilyen rész, hogy akkor hűl ki igazán a szerelem, amikor már inkább tévéztek, mint hogy beszélgetnétek. És, de szóval nagyon-nagyon sok frontja van ennek. Ha erre voltál kíváncsi, akkor nagyjából ez az a válasz.
Igen, köszönöm szépen. Én is úgy gondolom, hogy a monogámia, mint olyan, az egy nagyon erős egység lehet, hogyha a két fél tényleg úgy gondolja, hogy ez egy életre szóló szövetség, és nem pedig csak a szerelemnek az éppen aktuális pillanatnyi érzése miatt vannak együtt a felek, viszont ez az individualista kultúra, ami éppen dívik a környezetünkben, azt sugallja, hogy te mindig mindent megérdemelsz, és mindig mindenből a legjobbat. És idéznék egy Junkies-t a szöveget, minden nőnél van jobb nő. És tényleg, szóval, hogy ez nyilván a férfiakra is igaz, mindig találhatsz jobb partnert magadnak, hogyha ez a motiváció hajt téged, akkor egy életen át újra és újra és újra újabb partnerek mellett fogsz ébredni, és hát mindenki döntse el magának, hogy ez mennyire jó, vagy mennyire rossz, illetve ami nagyon fontos, hogy beszélgetni majd, fogunk majd talán arról is, hogy a családnak, a gyerekeknek, ami később kialakul, mikor az életedben komolyabb döntések elé nézel, akkor ez a folyamatos változás, meg partnerváltogatás, ez mennyire jó nekünk.
Én azon gondolkodtam, itt fogunk nézni filmeket, ahol nagyon gyakran előfordul egy olyan helyzet, amikor kiderül egy adott karakterről, hogy ő tulajdonképpen képtelen párkapcsolatban élni. Tehát, hogy a, nem tudom, a személyiség hibái, vagy az adott személyisége úgy van berendezve, hogy nem fér meg egy hosszú távú párkapcsolat. És azt szeretném kérdezni tőletek, hogy szerintetek mennyire tartozik hozzá a személyiségfejlődésnek, vagy a pozitív személyiségfejlődésnek az, hogy valaki hosszú távú párkapcsolatban van. Tehát, hogy ez egy elengedhetetlen része az életnek a hosszú távú párkapcsolat, vagy jó, nyilvánvalóan meg lehet csinálni az életet anélkül, hogy az embernek hosszú távú párkapcsolata legyen, de hogy ti mit gondoltok erről, hogy ez így fontos a személyiségfejlődés szempontjából, tehát arra kell törekedni, vagy el lehet engedni ezt az ideát, mert ez is csak egy konvenció.
Szerintem ez bőven több, mint konvenció, és hogy itt megint rákapcsolódni arra, hogy az evolúciós gyökerek, és nem csak az evolúciós, hanem akkor ez egy másik pszichológiai megközelítés, a tárgykapcsolatok elmélete, a tárgykapcsolati gyökerek, hogy ugye azt mondjuk, hogy azért van monogámia, azért van elsődleges kötődés, mert hogy a gyerekkori minták, a gyerekkori anyával való kötődések, vagy hát az elsődleges kötődés, semmivel való kötődések és az azzal kapcsolódó minták, azok, amik újra kiválasztanak, és ezt szeretnénk újra megélni a szerelmünkben, a szerelmünkkel, és hogy szerintem ez az, ami miatt ez mindenképp egy személyiségfejlődés, vagy hát egy személyiség újraélés, tehát hogy kibontod a gyermekkori fejlődéshez kapcsolódó potenciálokat, problémákat, újra átéled ezeket a különböző traumákat, szerepeket, például gyakran a terápiákban szokták mondani, hogyha valaki gyereket vár, olyankor ő válik újra az saját anyjává, vagy saját apjává, és hogy ilyenkor ezt meg kell élni, és meg kell konfrontálni. Úgyhogy szerintem ez a része mindenképp hozzátartozik a személyiségfejlődéshez, nem beszélve arról, hogy hatalmas felelősség tanulás van ebben, és az meg a felnővésnek szerintem egy attribútuma.
Ami nekem ezzel kapcsolatban eszembe jutott, hogy amikor valaki mellett elkezdesz így működni, és elkezdesz hozzá idomulni, elkezded az ő személyiségét visszatükrözni, ugye, ha már tárgykapcsolatokról volt szó a párkapcsolatban, akkor te magad nagyon sok mindenben átalakulsz. Nem teljesen változol meg, nem tökéletesen átformálódik a személyiséged jó esetben, de finom pici változások történnek benned egészen egyszerűen azért, mert megpróbálsz minél jobban együttműködni azzal a másik emberrel, hogyha tényleg egy jól működő párkapcsolatban létezel, és ezek a pici változások, ezek mindenképpen egy fejlődés. Irányba mutatnak. Megváltozol, egy másik emberrel megtanulsz együttműködni. És az ember egy társas lény. Szóval, hogy nem vonatkoztathatunk el attól, hogy meg kell tanulnunk más emberekkel együtt élni, és idomulni valamennyire más emberekhez. Szerintem ez nem egy rossz dolog, hogy a max személyiséget szépen finoman változik, és idomul egy másik ember személyiségéhez. Ez egyébként minden egyes párkapcsolatban valahol egy kis csoda, amikor rájössz arra, hogy hogyan vetted fel a szokásait, és hogyan vetted át az ő életmódját, hogyan változtál meg, hogyan formálta az egész szemléletmódodat, az egész világhoz való viszonyodat az, hogy ő hogyan látja a világot. És talán ez a szerelemben az, amit hogyha tényleg igazán mély, és nem egy ilyen felszínes szexuális kapcsolat, akkor ebben van a katarzis. Az én véleményem szerint.
Én elgondolkodtam őszintén, hogy ez mennyire társadalmi konvenció-e, vagy pedig valóban a személyiségfejlődésnek egy olyan meghatározó lépcsőfok, amit mindenkinek meg kell lépni, mert pont ebből az evolúciós elméletből kifolyólag vannak, akik beleszorulnak abba a helyzetben, hogy ők soha nem fognak egyszerűen párkapcsolatban részt venni. Hiszen ha megnézzük a törzsi társadalmakat, akkor a vezető osztálynak, a törzsvezetőnek, a törzsvezető fiának, vagy a nagyon szoros környezetének jutott a legtöbb anyagi jólét, vagy a legtöbb erőforrás, és ebből kifolyólag, akik lentebb voltak a társadalmi hierarchián, ők ezeket a helyzeteket csak nagyon sokszor kiszolgálták, mint mondjuk a farkasoknál van az omega, akinek igazából soha nincsen párkapcsolat, sőt, igazából a farkasoknál csak az alfa, és az a legfőbb nőstény párosodik, a többiek nem. És igazából mindenki csak kiszolgálja a rendszert, és nem tudom ebből a szempontból, hogy mennyire lehet analógiát vonni az emberrel kapcsolatban, az biztos, hogy a személyiségfejlődésnek lehet egy aspektusa a párkapcsolat, és kibontható egy magasabb emberi életútba ez a kérdéskör, hiszen nyilvánvalóan mindannyian úgy gondoljuk, de ez nem csak egy társadalmi konvenció, hogy az életnek az is része, hogy az ember párkapcsolatban él, gyerekei vannak, unokái vannak, és majd meghal. De lehet, hogy enélkül is kifejlethető az a nem tudom, morális és erkölcsi személyiség, ami így elvárható egy embertől, tehát anélkül is, hogy párkapcsolatban élne.
Igen, egyébként én is ezt gondolom, hogy ezt meg lehet csinálni párkapcsolat nélkül. Az biztos, aztán ez egy ilyen párterápiás, ilyen szlogán szokott lenni, hogyha valaki igazán nagy személyiségfejlesztést akar, az legyen szerelmes, mert hogy egy ilyen párkapcsolatban katalizál vannak azok az elfolytások, azok a démonok, amiket gyerekkorban bezártunk, és nyilván ugye a társkapcsolati elmélet miatt is ezek ott szembe kerülnek velünk. Viszont talán pont a következő filmünknél lesz ez nagyon aktuális kérdés, hogy mennyire kell arra törekedni, hogy párkapcsolatban maradjunk, vagy egyszerűen el lehet-e ezt engedni, csak úgy.
Ezzel át is vezethetjük igazából a filmre, az első filmünkre, a témát, ez pedig a már említett Sex és New York című film, ez a 2008-as első film, vagy hát egész estés mozia ennek a franchise-nak. Maradjatok velünk!
A Sex és New York ugye az egy sorozat, egy 6 évados sorozat, amivel egyébként nekem volt kapcsolatom, tehát én követtem ezt a sorozatot, sok részt láttam belőle. Ez a sorozat, és ugye így a mozifilm is, tulajdonképpen 4 nőnek az életéről szól, 4 nőnek a párkapcsolatairól, a szexualitásáról, Carrie Bradshaw, Samantha Jones, Charlotte York és Miranda Hobbs. Ez a 4 nő különböző stratégiákat követ az életében, különböző női szerepeket öltenek föl. Carrie Bradshaw egyébként egy írónő, aki színes párkapcsolatról és szexualitásról szóló cikkeket ír, és ezek a cikkek, ezek az ő saját tapasztalataiból, és ennek a 4 nőnek, a barátnőinek a különböző szexuális élményeiből táplálkoznak. Nagyon sok kérdést felvet ez a film, ugyanis ez maga a katarzisa a sorozatnak, a 6 évadnyi konfliktusnak. A 6 évadnyi konfliktus itt ér a végéhez, itt történik meg az, hogy Carrie végre úgy néz ki, hogy megállapodik. Amivel kapcsolatban szeretnék indítani, az maga a szexuális forradalom. Ugye korábban, ugye a 60-as évek előtt a szexuális vagy normatívák azok a nőkkel kapcsolatban nagyon komoly szabályrendszereket építettek föl. Egy nőnek az értéke a szüzessége volt. A szexualitás a házassággal indult. Az, hogy ugye evolúciósan egy nő biztosíthassa a férfinak azt, hogy a férfi genetikai állományát hordozzák az utódok, ahhoz arra volt szükség, hogy egy nő csak és kizárólag egy férfi van feküdjön egy életen át. A szexuális forradalom ezt nagyon súlyosan felbontotta, és elkezdte ledönteni ezeket a tabukat, ezeket a szabályokat, és megváltozott a női szexualitás. Ami számomra nagyon meghatározó élmény volt, az a Vagina Monológok című interjú sorozat, ami talán a feminista irodalomnak az egyik legfontosabb kötete. Itt tudatosodott bennem az, hogy itt a 21. században nőként élek, az mekkora szerencse. Az, hogy én a szexualitásomat úgy élem ki, ahogy én szeretném, az mekkora érték. És hogyha van a Szex és New Yorknak bármilyen pozitív tanulsága, akkor az pont az, hogy a nőkben el kellett kezdeni ezt a normatívát megváltoztatni, és el kellett kezdeni lebontani ezeket a tabukat, és el kellett kezdeni a lelkiismeret furdalást, amit a saját szexualitásunkkal kapcsolatban megéltünk, felbontani, és talán a Szex és New York az egy jó eszköz volt arra, hogy a metropolita nőknek a lelkiismeret furdalását tényleg feloldja azzal kapcsolatban, hogy valaki szingli, vagy valakinek nincs gyereke, vagy valaki egy szexuális lény.
Igen, egyébként én is azt gondolom, hogy maga a Szex és New York az egy tulajdonképpen egy atombomba, vagy egy bomba volt erre a konvencionális nézetre, ami hát nem volt, mint úgy általában a bombák, nem volt túl jó, meg finom, vagy ilyen visszafogott, de talán akkor ez kellett ahhoz, hogy ezt felforgassa, hogyha lehet valamit kiemelni, ami pozitív ebben a filmben, vagy úgy általában a Szex és New York Brandben, én csak a filmet láttam, az a karakterek. Ugye itt négy karakterről beszélünk, ugye itt van a karrierista nő, hát a szexuális lény, mint Samantha személyében. Ott van a háziasszony, ami tök jó, hogy ez egy klasszikus szerep egyébként, és hogy ugyanúgy szerepeltetve van a sorozatban, és Carrie karaktere, aki nem tudom mennyire tekinthető klasszikusnak, szerintem ő az egyik legidegesítőbb karakter, amit én valaha láttam ilyen filmen vagy sorozaton. Én azt mondanám, hogy ő a dráma queen, és ez így nagyon... nagyon jól is látszik abból, hogy ő egy írónő, tehát ez az Oravec Nóra-szerű írói világ, hogy a saját, hát nem is tudom, bulvárira teregetett ki, és annyi pénzt keresel vele, hogy 300 dolláros párnákkal van tele a lakásod. Szóval, hogy talán ez is egy klasszikus szerep, vagy nem tudom, ez is egy új szerepe a nőknek, és ezen keresztül vizsgálni a változásokat mindenképpen jó, vagy informatív, vagy izgalmas.
De az a helyzet, hogy ezek a szerepek talán, ezek a nagyon túltolt szerepek, amik itt vannak ebben a Szex és New Yorkban, ez talán összefügg azzal is, hogy van egy sötét oldala ennek az egész szexuális forradalom paradigmaváltásnak, és hogy szerintem ez egy nagyon markáns idézetben összefoglalható a Szex és New York filmből, amikor az elején van ez a kis monológ New Yorkról, és hogy New York, ez a nagy márkák és a nagy ők hazája, ugye? De hogy az csodálatos, hogy így nagy márkák és nagy ők, tehát hogy úgy cseréled a szerelmeket, mint ahogy mondjuk a telefonodat fél évente, a cipődet évente, vagy akármelyik másik márkát. És hogy igazából ennek a legitimálása született meg, illetve az is, hogy keresni kell ezt a nagy őt, és hogyha nem találtad meg, hogyha nem csodálatos minden pillanatban a te kapcsolatod, akkor azon nyomban neked ezt el kell engedned, hiszen elhangzik egy ilyen mondat is, hogy nem szabad hagyni, hogy a félelem tönkre tegye a boldogságodat. Ilyen és ehhez hasonló szintű frázisok vannak ebben a gyönyörű filmben, és ez a rossz oldal, és ez az oraveci világ, az oravec-norai világ a rossz oldal ennek az egész szexuális forradalomnak, hogy oké, hogy leszabadult a tabu, meg így kihúztuk a dugot, de egy csomó olyan gondolat szabadult el, amik igazából, hát diszfunkciósak.
Hát... Most csak erre nagyon be akartam szólni, ez a mondat az, amit előbb mondtál, hogy ez a félelem nehogy lerombolja a boldogságunk, de ez akkor hangzott el, amikor a nő, aki eddig nem tudott teherbe esni, végre sikerült neki teherbe esnie, és aggódik amiatt, hogy elvezíti a magzatát a futás miatt, és hogy menjél, fuss el, hát most nem fog semmi történni, és ha történt volna, akkor utána az hogy magyarázza meg Carrie mondta neki, hogy Carrie hogy magyarázta volna meg a másik karakternek, hát jó, hát van, amikor a félelem mégis lehet, hogy jó lett volna, de most nem baj, most ez így esett, de persze ez nem az a film, ahol ilyeneket megmernek húzni. És amúgy nagyon érdekes, ugye jó, hogy mondtad, hogy ugye, ahogy a telefonjainkat cseréljük, hogy a ruháinkat cseréljük, úgy cserélik itt a partnereket, mert azon gondolkodtam, hogy mennyire értelmezte át ez a film a klasszikus szerepeket. A Gary Chapmannek van az a öt szeretet nyelve, ami... Hát azt lehet mondani, hogy van amit ő megfogalmaz, ez az öt szeretetnyelv, az egyik az elismerő szavak, a másik a minőségi idő, az ajándékozás, a szívességek és a testi érintés. Na hát itt, ebben a filmben csak az ajándékozás, ami szerepet játszik, és a puszta vagyon. És hogy igazából ezek a hiába próbált egy szerep újraértelmezés történni, egyszerűen itt ezek a nők alárendelik magukat a gazdag férfiaknak. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy ők egy egyedülálló, individualista, de a párkapcsolatban valami tényleg szeretetet vágynak, hanem az, hogy a másik fél sokkal erősebb, potenciális, nagyobb tőkeerővel rendelkezzen, és igazából ebből a szempontból nem érzem az újraértelmezést.
Igen, meg az amit még erre rá lehet dobni a szeretetnyelv, hogy az ajándékozás, hogy különösen a diszfunkciós szeretetnyelv, tehát, hogy túl van itt reprezentálva az ajándéknak a miensége, és hát gyönyörű jelenet, amikor tényleg ad a titkárnő egy ilyen szép kis ajándékot, mire Carrie azon nyomban rá kell kontrázzani egy Louis Vuitton táskával, hogy még egy pillanatig se élhessük meg ezt a kis intim pillanatot, hanem azon is, és a legjobb, hogy a reakció, jaj, én lett egy Louis Vuitton táskám, és hogy így, nem tudom, erről kell szólni, vagy nem.
A nagy márkákról szól.
Igen,
de egyébként én is ezt akartam mondani, hogy az ajándékozás egy teljesen normális és legitim szeretetnyelv lehet, hogyha nem így van kezelve, ahogyan a filmben van talán. És hogy még a szexuális forradalom árnyoldalahoz szeretném kötni azt, hogy talán nagyon sok embert az frusztrál a szexuális forradalomban, mert a szögezzük, hogy ez tök jó dolog volt, és ahogy egy Csoki is reflektált arra, hogy mennyivel most jobb nőnek élni, mint régebben, ez teljesen így van, és ez tök jó. Ami szerintem nagy frusztráció sokakban, hogy volt nagyon sok negatív viselkedés, vagy diszfunkcionális viselkedés, amitől a nők el voltak zárva. Hogyha, ez nyilván nem jó, hogy el voltak zárva, és most azt látjuk mind a filmeken, mind a sorozatokon, hogy igen, a nők is tudnak, nem tudom, annyira undorítóak, annyira szemérmetlenek, annyira pusztítóak lenni, mint a férfiak. Yeah! És hogy nyilván én értem, hogy meg kell adni a szabadságot, és ez tök jó, és ezt tényleg ki kell hangsúlyozni, viszont talán nem annyira jó látni ilyen női szerepeket, úgyhogy így valakinek a fejében még úgy van reprezentálva a női kép, tehát ez most pont egy ilyen átmeneti időszak, hogy egy törődő, nem tudom, biztonságot adó, szeretetteljes karakter, és erre ráborítanak egy csomó ilyen médiatartalmat.
Hát túl van tolva, inkább ezt szerintem a legnagyobb
helyetben, de...
Hát nyilván itt az undorító viselkedés talán leginkább a Charlotte, nem, Samantha karakteréhez köthető. Ugye ő az, aki abszolút az egész személyiség a szexualitása. Nincsenek más személyiségjegyei. Valami, talán a sorozatban valami rendezvényszervező vagy marketinggel kapcsolatos menedzseri munkája van, de hogy ott is csak azt látjuk belőle, hogy a környezetében lévő férfiakkal hogyan kerül a szexuális kapcsolatba.
Egy pár szóban vázoljuk fel ezt a karaktert, aki nem nézte ezt a sorozatot, mert szerintem sokan vannak, szóval hogy Samantha talán nem mond semmit, hogy
Samantha egy tipikus, egy kicsit öregebb egyébként, mint a többi nő, és egy ilyen igazi a szexualitásában megállás nélkül nagyon aktívan jelenlévő férfiakat faló, különböző szexuális segédeszközöket használó, ebben nagyon szabad lény.
Egy puma.
Kirakadozó.
Akár, igen. És nagyon nehezen viseli a párkapcsolatokat. Szóval ő az az ember, aki a kötődést, a hosszú távú kötődést végtelenül rosszul viseli, ugye ez a filmben úgy is jelenik meg, hogy elkezdi rosszul érezni magát, elkezd hízni. És mint a hízás, mint ilyen nők számára teljesen elfogadhatatlan működés, ez az, ami megjeleníti azt, hogy Samantha mennyire rosszul érzi magát. És ez is egy olyan motivum a filmben, amitől teljesen ki vagyok borulva, ez egy nagyon rossz üzenet, szóval, hogy ha rosszul érzed magad, nem feltétlenül fogsz hízni, de hát, hogy lefogsz. De ez teljesen mindegy, itt nem az a lényeg, hogy meghíztál, az a lényeg, hogy rosszul érzed magad. És emögött van egy nagyon mély okokozat. Samantha, miért ennyire szexuális lény? Miért nem tud párkapcsolatban működni? Miért nem tud kötődni? Ezekben hol vannak az okok? Mit kéne ezzel kezdeni? Mert az, hogy itt bólogatunk hozzá, és így mindenki asszisztál ehhez a létezéshez, ez nem feltétlenül jó, ez egy önpusztító folyamat.
Igen, egyébként én még itt a visszacsatolva az undorítóra, én inkább olyan filmekre gondoltam, mint például a Csajok hajnalig, ami a másnaposok lányokkal verzió, hogy talán ott azt így nem volt annyira jó látni, hogy egy ilyen új szerep van, vagy így talán ilyen diszonáns képet adott, de Samanthára visszatérve, én ezért is hoztam be a bevezetőben azt, hogy mennyire kell párkapcsolatban lenni valakinek a személyiség fejlődéshez, mert itt ez a filmben egy tök jó helyzet, ugyanis Samantha rájön arra, hogy ő nem tud párkapcsolatban lenni. Elhangzik ez a mondat a filmben, drágám, nagyon szeretlek, de magamat még jobban. És igazából ez nem, tehát jó, ez mondjuk így, ezen fel lehet horkanni, hogy hú, micsoda mondat, de hogy igazából ez egy tök nagy dolog, hogy valaki szembenéz a saját démonaival, és itt két út van. A film, amikor az elsőt választja, az az, fogadd el magad, és akkor így leléptem csel. És akkor ő így lemond a párkapcsolatról, és éli ezt az életet tovább, vagy van a másik út, hogy akkor ezt ennek lemegyünk a mélyére, megnézzük, hogy miért nem tudsz párkapcsolatban lenni, és hasonló, és hogy ezért kérdeztem azt, hogy vajon melyik út, vagy mindkét út legitim, vagy én azt gondolom, hogy akár mindkét út lehet legitim, hogy elfogadhatod magad, és szerintem úgy élni ezt az életet, ahogyan Samantha éli, hogy előre leszögezi azt, hogy neki nem fog menni ez a párkapcsolat, és nem hazudik sem másnak, sem magának, így sokkal legitimebb. Szóval ez egy jó pillanat volt a filmben, hogy volt egy ilyen elismerés.
Igen, igen, de a helyzet az, hogy ebben az elismerés nem elegen, tehát hogy nincs, itt nincs kiválasztva egy út se szerintem, és hogy ez a filmmel az én általános bajom is, hogy itt be vannak dobva ilyen Sex és New York epizód draftok egymásra, és hogy igazából ilyen vázlatok, de hogy igazából egyik sincs kibontva igazán, tehát itt egy csomó igazi dráma vagy konfliktus lehetne, de mindegyiket teljesen elbagatelizálják, és én utólag, mikor így összeszedtem magam, hogy itt a filmben tényleg megcsalás, válás, gyerekszülés, ilyenek történtek, és hogy nem észleltem az egészből a film nézése közben semmit, mert nem voltak megragadva ezek a hangsúlyos pillanatok, és hogy itt is lehetne egy karakterfejlődés, de ez a szál sincs igazán lezárva, vagy nem épül belőle senki, és hogy egyik karakter sem igazán fejlődik, hanem ilyen villanásszerűen stádiumokat látunk, és így csaponganak akarok, vagy nem tudom, ilyesmit éreztem.
Szerintem nem is akarnak fejlődni. Tehát, nem, hogy nekik nincsen meg a belső igényük a fejlődésre, és szerintem ez az, ami most itt idealizálva van. Elfogadod a pillanatnyi önmagadat, ezzel semmi baj nincsen, vannak ilyen emberek, vannak olyan emberek, hát most New Yorkban annyiféle ember van, mindenki elfér. És hogy, tehát igazából, és ennek az idealizációja történik, nem próbál meg a film szerintem semmilyen erkölcsi nem tudom, álláspontot megfogalmazni azzal kapcsolatban, hogy mi a véleménye a világról. Jó, persze azért Samantha azt azért elért, hogy amikor párkapcsolatban volt, nem félre.
Tehát, hogy azért... Ez nagyon-nagyon menő dolog, és ezt csatlakozom, hogy ez tök jó volt a filmtől.
Azt a szenvedést, azt a krisztusi szenvedést, amit ugye föl lenne feszítve egy keresztre, és hogy
igen,
nem
ezt
bírja.
Ezt amúgy.
De... Eszméletlen.
Egyébként talán, hogyha valami pozitívat erről lehetne mondani, akkor az az lenne, hogy a férfiakat általában, vagy nem tudom, ez a társadalmi konvenció jobban megviseli a hűség, mint egy nőt. Ez persze nyilvánvalóan nem így van, vagy hogy ugyanúgy működik, hogy általában a férfi és női különbségek működnek, hogy hatalmas átfedés van a nők és a férfiak viselkedése között, tehát a nagy része a nőknek és a férfiaknak tök ugyanolyan, és vannak szélsőségek, tehát bizonyos férfi csoport a szélsőséget képviseli, és őt nagyon megterheli ez a bizonyos hűség. És talán Samantha ezzel egy kicsit közelebb hoz azokhoz a férfiakhoz, akiket megterhel maga a hűségnek a működés módja. Samanthát nagyon megterheli. És vannak olyan férfiak, akiket nagyon megterheli, és talán ezt így picit elkezdjük megérteni. Nagyon kicsit, nagyon óvatosan közelítünk ehhez a témához, nincsen kibontva, nincsen dráma mellette, csak ez az ilyen elbagatelizált nevetséges szenvedés, ahogy a jacuzziban ül és csorgatja a nyálát a szomszéd csávóra, de hogy egy picit azért közelít.
A filmben még megjelenik még egy szál, és a másik szálon pedig egy férfi megcsalás van. Tehát, hogy egy másik karakterre áttérhetünk, és ő pedig Miranda, akit megcsal a férje, és ezután megtörténik igazából egy elszakadás. És érdekes ezzel kapcsolatban, hogy például itt van ez a Samantha karakter, aki meséli így a barátnőinek nagy nevetve, hogy hát ő így nem bír szexuális élet, vagy bocsánat, párkapcsolati életet élni, hogy ő, hát ő már szívesen fér azzal a fiatal sráccal, aki ott a másik ízében van, de amikor meg a férfire kerül a szó, akkor hát hogy tehetett ilyet, hogy, de mondjuk azt hozzáteszem, kicsit megmenti a filmet, hogy vannak olyan hangok ebben a filmben, akik kifejezetten erősítik, és azt mondják, hogy így bocsáss meg neki, mert hogy a megbocsátás az jót tenne. Csak hát erre egy olyan válasz értőzik általában, hogy ami másokból problémás, ezt majd a Big Silence szerintem megbeszéljük. De hogy van egy férfi megcsinálás a filmben, ja.
Miranda, nagyon jó, hogy behoztad, amúgy majdnem elfelejtettem róla beszélni, mert hogy ott történik meg az a szál, amiből én láttam potenciált. Tehát, hogy volt egy párkapcsolati elidegenedés, tehát a férfi még próbálkozott, a nő annyira már a munkájába temetkezett, hogy nem volt ideje a párkapcsolatát ápolni, és egyszerűen ebből fakadt a megcsalás, ami nyilván egy morálisan negatív, azt hangsúlyozzuk ki. És utána ugye próbált visszakerülni ebbe a családi állapotba ugye a csávó. És az a helyzet, hogy a film erre nem adott választ, hogy akkor ők hogy fogják ezt újraépíteni egymás között, hogy milyen megállapodások születtek. Látjuk a problémát, mindenki látja a problémát, és hogy erre valamilyen megoldásnak kéne születnie, de nem az, hogy a végén akkor, hát akkor lefekszünk, és akkor rendben van minden. De hogy nem, így nem volt az, hogy akkor úristen, akkor töltsünk több időt együtt hetente, én egy kicsit kevesebbet dolgozok, te egy kicsit többet szánsz rám, vagy valamiféle konvenció, hogy kialakuljon a kettő ember között.
Kompromisszumok, ugye?
Nem, igen, volt. Semmi, hanem egyszerűen azt mondta, hogy hát jó, hát hogyha te megbocsátasz nekem, akkor én megbocsátok neki, hát akkor minden rendben van.
Ami itt talán tényleg megragadható, hogy volt egy probléma. Mi a probléma? Nincsen kimondva, hogy Miranda itt valami nagyon rosszul csinált. Tehát a karrierista leterhelt anyának vannak stresszfaktorai. Nyilvánvalóan nagyon stresszes az élete, de ez még nem jogosítja föl arra, hogy a férjén verje le ezt a bizonyos stresszt, és ezeket a bizonyos feszültségeket. Itt mindkét fél hibázott, az egyik fél hűtlen volt, a másik viszont rosszul kezelte a párkapcsolatában a stresszt. Nem tudta feloldani, hazavitte a problémáit, és a férjén vezette le. Ugyanakkor ugye nem élt vele szexuális életet, ez még önmagában nem jogosítja fel a férfit semmire, viszont ez a megbocsájtás csak azért legitim, mert mindkét oldalon történt egy hiba. És ezeket, hogyha mind a ketten kijavítják, akkor utána tud tovább menni a párkapcsolat. De ezeket nem mondják ki. Nem mondják ki, hogy miért hibáztak, és nem mondják ki, hogy hogyan oldják ezt meg.
Igen, csak azért volt fura, mert lebegtette a film, és hogy nagyon ilyen, tehát látványosan volt az, amikor elmentek Mexikóba, és akkor rámutat az egy, nem tudom, talán Samantha mutat rá Mirandára, hogy elhanyagolta magát bizonyos helyeken, és hogy így belebegtette a film, hogy ezzel kapcsolatban majd lesz valami. De nem történt semmi.
Igen, ez nekem is nagyon fájdalmas volt, mert amikor megnéztem ezt a filmet, nekem nagyon-nagyon szörnyű élmény volt. Tehát ilyen vizsgák és zéhák közepette néztem meg, és utána megállás nélkül tanultam. Tehát annyira kiégetett maga így az az egész film, hogy így nem akartam semmi más nézni. Viszont utána elkezdtem gondolkodni a filmen, és rájöttem, hogy ebben annyi potenciál volt, mert minden karakternek ott volt a drámája, hogy egy ilyen szexuálisan túlfűtött nő, hogy hogyan tud az élete vége felé párkapcsolatban élni, ha tud. Egy karrierista nő hogyan tudja megteremteni a családja és a karrierje közt az egyensúlyt. Egy háziasszony hogyan tud megmaradni a háztartásban, és egy biztonságot teremteni magának, és hogyan tudja magát jutalmazni, vagy a komfortzónáján kívül menni. És Carrie.
Igen,
hiszen kezdjük el boncolgatni Carrie személyiségét. Nagyon ideges.
Kezdjük a legelején. Tehát az, hogy mondtam, hogy a szeretet nyelv, ajándékozás, pénz. Tehát ő, úgy kezdődik a film, hogy benedvesedik attól, hogy Big vesznek egy nagy lakást. Tehát, hogy ezzel kezdődik az egész. Tehát ő ott már meg van kenve, rá van kenve a pirítós kenyérre, szavaz. Tehát, de azért valami fusztrálja, hogy mégiscsak kaptam egy nagy ajándékot, tehát biztos, hogy szeret engem, hogy még valami kéne, mert hogy most ezt ugye ő vette. Tehát ha beleadok egy kis pénzt, meg hogyha összeházasodunk, akkor az úgy deal, nem? Tehát akkor az olyan, mint hogy együtt vettük volna, és akkor már 21. századi elvárásoknak úgy félig meddig megfelelünk.
Ami nagyon fontos, kihagytál egy nagyon fontos aspektus. Nem volt megfelelő a lakásban a gardrób.
Igen.
Carrie személyisége, ti ugye ezt nem láttátok olyan mélyen, ahogy én a sorozaton keresztül, de hogy az ő személyisége tulajdonképpen a sorozat monogámiára és a divattal való kapcsolatára van felhúzva. Ő partikra jár, közéletet él, cikkeket ír és cipőket vásárol. Ő Carrie, ő a metropolitán modern nő. Ez elég durva képet fest le jelenleg a modern nőről, nyilvánvalóan nem értek vele egyet. Ami nagyon fontos Carrie-vel kapcsolatban, hogy az ő életét, meg hát így az egész sorozatot körülbelül egy másfél percben összefoglalja a film a legelején, nagyon durva, hogy 6 év alatt össze tudtak foglalni másfél percben, de egyébként tényleg összefoglalták, és Carrie-nek különböző férfi akkal volt kapcsolata a sorozat alatt, több nagyon jó fej, tök kompetens, tök jó karakterrel jött össze, és valahogy az összeset elszúrta bagatán módon, amiért én nagyon haragszom rá. És Biggel újra és újra és újra összejön a sorozat alatt, és ugye úgy záródik a 6. évad, hogy ők végül tényleg összejönnek, és úgy folytatja a film, hogy akkor elkezdenek egy közös életet. És a gardrób átalakítás az Carrie életében az, amikor így megteremtődik a lehetőség annak, hogy akkor ő most innentől kezdve minőségi életet él, hiszen elég nagy gardróbja van ahhoz, hogy az egész divatmániáját azt megfelelő közegben élhesse ki. Na már most, nem tudom észrevettétek, de nem köszöni meg a gardróbot. Big átalakítja a lakást, felépíti neki a gardróbot, gyönyörű a gardrób, Carrie eldobja az agyát, ott csorgatja a nyálát a gyönyörűséges gardróbja kellős közepén, és egy köszönöm nem hangzik el a szájából. Ez szerintetek milyen üzenet?
Ezt nem figyeltem meg, de...
Nekem azt mondom, hogy az itt a legnagyobb problémám, hogy én azt látom, mint hogy Carrie folyamatosan kifelé élne, és hogy igazából az egész, tehát a márkák és a nagy ők városa, és ez már számtalan helyen ki lett mostanában hangsúlyozva, akár Pál Feri, akár Puzsér részéről is, hogy nincs, hogy megtalálod a nagy őt, hanem hogy megtalálsz valakit, aki nagy ővé válik számára, és te is nagy ővé válsz a számára. És ami nagyon idegesítő ebben a filmben, vagy ami engem tényleg idegesített, hogy nincs az kihangsúlyozva, hogy ez egy belső munka, egy belső személyiségfejlődés az, hogy valaki a nagyővé válik. És hogy Carrie-nél ez nincs kihangsúlyozva, és ráadásul úgy viselkedik, mintha csak romantikus filmeket látott volna a világból. Tehát egy csomó olyan reakciója van, amilyen romantikus klisé, úgy, hogy egyébként az nincs megindokolva. És ezért is mondtam a dráma Queen-t, mert hogy olyan indokolatlan helyzetekben akkora patáliákat szervez, ami teljesen elviselhetetlen.
A másik, ami Carrie karakterével nagyon-nagyon különös, és az egész filmet így leírja, hogy miért rossz szerintem nagyon filmként, hogy igazából már kezdetben úgy kezdődik, ugye, hogy készülnek erre, mert megtörtént a megkérés, készülnek a házasságra, és Carrie kijön, hogy akkor ő ezzel a nagyon szolíd, hát ilyen hanyag elegáns ruhával, ilyen olcsó ruhával.
Turkálóban.
Hogy a turkálóban szedett ruhával, hogy már úgy érezze, tehát úgy érezze, akkor nincs film. Nincs film, mert hogy megtörtént a karakterfejlődés, hogy így mi történt. Most akkor Carrie már nem az a nő, akit a Sex és New York-ban láttunk ezek szerint. De hogy valahogy a filmnek mégis meg kell teremtenie azt, hogy akkor ez a film újra kezdi az egész sorozatot, mint hogyha visszamennénk a legelejére, hogy Carrie újra át kell élje ezt a fejlődést, tehát megint, mert hogy nyilván az egyszeri néző nem lát azt, ami előtte történt 6 évadon át, hogy jutottunk el oda, hogy Carrie bemegy egy turkálóba, hanem akkor újra, ja, jön egy telefon, jó, hát akkor megveszem a legnagyobb márkás ruhát, akkor pozolok benne ennek a képnek, és hogy tényleg el van demozva ez az egész, hogy én nem akarok nagy hűvet, nem akarok nagy patáliát, és ahhoz képest meg a világ mindenség oda lesz teremtve az esküvőre, és hát Big, ugye ezen igazából teljesen jogosan, még csak kis amak, de még tényleg ez egy szent ez az ember. Még csak egy gyümölt, egy ilyen izé, hogy nézzél már magadra, Carrie, mit csinálsz, hanem teljesen intimen felhívja este, hogy így, Carrie, lehet, hogy ez, nem tudom, nem vagyok biztos benne, hogy ez már rólunk szól, vagy ez még rólunk szól. Aztán egész nap másnap hívja, ugye nem éri el, ez egy véletlen folytán történik, de hát én azt képzem, hogy azért nagyon nem tudta volna elérni, hogyha ott marad az a telefon, én akkor se. És hogy itt is végig csak egy bizonytalanság van a férben, amikor végre eléri, akkor csak ennyit mond igazából, hogy így hello Carrie, hogy így elindultam az esküvőre, most eljöttem, de igazából már fordulnék is vissza, hogy itt voltál az esküvő, és akkor itt jön ez a dráma queen, hogy túlreagálja, és egy olyan jelenetet csinál belőle, ami nincsen. Nem történt meg ez.
És amikor felhívja bizonytalanul, mi a megoldás, aludjára egyet, jó? Majd holnap találkozunk az esküvőn.
De szörnyű. Tehát Big a nagy ő, nagy pénztárcával, meg nagy szerszámmal. És akkor, tehát ő amúgy tényleg a tökéletes ember, ő egy olyan Gattyán György, aki szelíd, monogám, és mindent megad. Tehát a Gattyán György típusú emberek nem ilyenek. Tehát, hogy igaz, szerintem egy ilyen, az összes romantikus filmnek az ideál tipikus férfi képét egyesítsük egybe nagy pénztárcával, akkor ő Big. Tehát nekem így jött le ebből a filmből. De persze neki is azért vannak hibái. De közben meg teljesen logikus, hogy nem akarja ezt az egész hajcot. Háromszor házasodtam, mondta a csávó.
Igen, ez egy nagyon kemény mondat volt.
Minek csináljam még egyszer ezt a feszpőt?
De ez a demózás kell részre, hogy jaj, a pletykarovatban írnak az esküvőmről, jaj, hogy ez engem mennyire zavar. Amúgy nem érdekel, ki írta a cikket.
Ja, meg a Vukba közben meg lemegy fél esküvői fotózásnak a képtára.
Ami nagyon fontos szerintem, hogy azért Biget ne rakjuk piedesztára. Szóval, hogy azért nem kommunikálja le az esküvő szervezése alatt, hogy ez lekommunikálja valamilyen szinten, de nem explicit módon. Kiborul egyszer, de nem mondja azt, hogy Carrie, ha ekkora bulit akarsz csinálni, akkor nekem ez már nem kényelmes. Kérlek, ne csináld. Ha ez a mondat elhangzott volna a filmben, akkor azt mondanám, hogy jogos. De nem hangzik el, nem jelzi Kellynek egyértelműen, hogy ez neki nem fog menni ebben a formában. És tessék kimondani, hogyha valami problémád van egy párkapcsolatban, nem fog magától megoldódni. És a nők sem gondolatolvasók, ahogy a férfiak sem gondolatolvasók, ez egyik fél sem várhatja el a másiktól.
Ez teljesen igaz, csak nem tudom, azért gondolom ezek minták kérdése, szóval lehet, hogy itt egy alapvető inkompatibilitás van, de hogyha elmondja a szorongásit és ezek a reakciók rá, a túlkapás, a majd holnap beszélünk, akkor tehát a Carrie nem adott neki egy olyan bizalmi közeget, ahol ő ezt így úgy érezheti, hogy elmondhatja. Szóval ez Carrie is sáros abban, hogy nincs expliciten kimondva.
Carrie bezsarolta ebbe a helyzetbe a feeling, meddig a főleg a telefonhívásnál az érzékelhető volt. Persze amúgy hát nekem nem szimpatikusabb Big karaktere, de ennek ellenére sok... Tehát szerintem azt akarták sugallni, hogy ez a csáva azért...
Ja, igen, igen. Viszont ami tök jó, hogy elhangzott a szent szó, hogy ő egy ilyen igazi szent kávé, és hogy ez tök fontos, hogy egy párkapcsolatban ne legyünk szentek, és ne is játsszuk a szentet. Szóval, hogy ha így nekünk igényeink vannak, vágyaink vannak, ami nyilvánvalóan vannak, ezeket ne nyomjuk el azért, hogy a másik, vagy ne nyomjuk el túlzottan, hogy a másiknak jobb legyen, mert egy csomó olyan helyzetbe belesodródhatunk, amit mi igazából nem akarunk, és majd fogunk erről később beszélni, hogy ez hová vezet. Szóval ez tök jó, hogy tényleg ott ki kell jelenteni egy párkapcsolatban, hogy én ezt nem akarom nyilvánosan, és vagy nem nyilvánosan, hanem hogy expliciten és hangosan.
Még egy dolog a szentre, és visszacsatolnék a korábbi szavamra, amikor mondtam, hogy mi a válasz arra, amikor azt mondja, hogy nem bocsát meg a megcsalónak, hogy így, hát én bocsássak meg, hát te se bocsátottál meg a Bignek, és hogy így tényleg, tehát hogy komolyan a megcsalás és a szituációs bizonytalanság az két ugyanolyan szintű bűn, vagy én nem tudom, kihágás egy kapcsolatban? Vagy...
És mi a megbocsátás? Tehát, hogy mikortól van? Igen. Megtaláltam az e-maileket, amikről igen. Tudtam, hogy ott igen. Vannak, mert tudtam, hogy bombáz e-mailekkel, és így...
Hát, ami az egyik legdurvább párkapcsolati bűn szerintem az ignorálás. Szóval, hogy amikor így nem veszel figyelemben olyan dolgokat, amit a másik próbálkozik, nem veszed figyelembe azt, hogy a másik kommunikálni akar veled, és te ignorálod, és ezzel bünteted, és ezzel egyébként önmagadnak is nagyon komolyan ártasz, hiszen ott lenne a kezedben elérhető módon, ott lennének olyan információk, amivel kapcsolatban te objektívebben láthatnád azt a szituációt, és ellököd magadtól. Miért csinálod ezt magaddal? És tényleg minden embertől kérdezem, aki ezt valaha megpróbálta önmagával, ez miért jó? Ezt ne csináld, ez biztos, hogy rossz lesz neked. És nem csak neked, a párkapcsolatodnak is.
Igen, nagyon sok olyan jelenet van, amikor Miranda férje is megjelenik, úgyhogy ilyen semmilyen helyzetben nem tud vele beszélni, és annyira kiszolgáltatott és megalázott helyzetbe sodorja ez a másikat. És talán szerintem ez talán a legkevésbé adaptív stratégia. Szóval ennél még tényleg az is jobb, hogy felejts el.
Én még behoznám, mert lassan kifogyunk az időből, hogy az utolsó karakterről beszélgessünk, a háziasszony karakterről. Nektek hogy én úgy érzem, hogy teljesen, tehát teljesen a baráti környezettől idegen volt a karakter. Igen. Mit keres ott? Miért barátkozik ilyen emberek? Samantával az a nő, akinek ilyen, hát nem tudom, ilyen Victoria korabeli családi stílusban él. Hogy kerül oda?
Egy kicsit mesélek róla a sorozattal kapcsolatban gyorsan. Charlotte egy jól nevelt kislány, egy ilyen felső osztálybeli tanult lány, aki múzeumban dolgozik, és az ő életének az értelme az, hogy megtalálja a monogám párkapcsolatát, a házasságát, a családját. És ez a karakter, ez egyébként nagyon sokat fejlődik szexuálisan Samantha mellett a sorozat alatt. Egy csomó olyan dolgot kipróbál, egy csomó olyan helyzetbe belekeveredik, amivel kapcsolatban a komfortzónája tágul. És Samantha őt tulajdonképpen fejleszti a sorozat alatt. Szóval tulajdonképpen ez az a karakter, amin keresztül meg lehet élni azt, hogy a korábbi normatívából egyre jobban kijövünk, ledőlnek a tabuk, és egyre több mindent kipróbálhat egy nő. Most mondok itt valamit, ami nagyon klasszikus, Szex és New York-os dolog, az a nyuszi alakú vibrátor. Ne menjünk bele, aki tudja, miről beszélek, az vagy utána néz, vagy most jól szórakozik vele együtt, de hogy ez nem egy fontos momentum. És Charlotte itt ebben a filmben már megtalálta a családját, már megtalálta a monogám kapcsolatát, és az ő korábbi nagy konfliktusát, az, hogy nem tud teherbe esni, oldja meg most ez a film.
Egyébként nekem egy tök jó, hogy múzeumban dolgozik, ahogy a háziasszony karakter egy múzeumban dolgozik, ez egyrészt nagyon szép, másrészt meg az is érdekes, hogy őt valamennyire idealizálja a film, szóval neki van talán a legkevesebb problémája, vagy olyan problémája, amiről úgymond ő tehet, és ez is tök érdekes, és szerintem az ő szála így nagyon kell, meg jó a filmben, hogy ott van valami, ami még ugye, úgymond valamennyire a régi világhoz tartozik. Neked nagyon aranyos.
Végtelenül, igen.
Bocsánat, szeretném magam kijavítani, nem múzeumban, inkább ilyen képgalériában.
Aha.
Szóval ilyen művészette, kurátor, ilyesmi.
Jó, szerintem akkor pontozzuk le ezt a filmet, és nézzük meg, hogy ti mit gondoltok róla. Szeretném valaki kezdeni.
Én kezdem, de igazából tényleg nagyon fura élmény ez a film, mert feldob olyan kérdéseket, amik nagyon aktuálisak, és nagyon lehetne róla jó filmeket csinálni. Másrészt olyan karakterek, meg olyan lezárások, mondatok vannak, amit az embernek a hátán feláll a szőr. Én azt mondom, hogy egyszer amúgy nagyon érdemes szerintem megnézni, úgyhogy ezért egy ötöst adok.
Wow.
Igen, amikor én megnéztem ezt a filmet, ez nekem maga volt a bomba, amit rám dobtak, és úgy voltam, hogy én erre egy egyest adok erre. Tehát ez szörnyű volt. És aztán átgondoltam ezt az egészet, és hogy rájöttem azt, hogy mennyire jó, hogyha szabadon megválaszt, hogyha valaki már az identitását, és hogy ehhez tényleg ez a film kellett, vagy hogy ilyen dolgok kellettek, vagy ez volt az idevezető út, és hogy voltak is potenciális történetek, úgyhogy én is adok egy ötöst, és szerintem mindenki nézze meg, és bombázza le magát, hogy így szakadjanak el a konvenciói belül.
Igazából a helyzet az, hogy én, szóval én is azt mondom, hogy meg kell nézni ezt a filmet, szerintem érdemes, viszont én úgy gondolom, hogy lehet olyan filmeket is megnézni, amik nem egyszernézősek, tehát rosszakat, és hogy én kifejezetten nem tudok erre egyszernézős pontszámot adni, nagyon rosszat tudok csak adni, mert egyszerűen én úgy érzem, hogy nem működik filmként, nincsenek igazi cselekmények, nincs semmi kifejtve, teljesen lóg a levegőben minden, és annyi potenciál volt, amennyit csak el lehetett pocsékolni, mindet elpocsékolták, úgyhogy én erre egy jó szívű kettest tudok adni.
Én úgy gondolom, hogy ez a film valamilyen szinten lezárta bennem azt a fajta kapcsolódást, amit én a Szex és New York sorozattal valaha megéltem. Viszont, hogyha már Szex és New York, akkor én sokkal jobban ajánlom, hogy az első évadot nézze meg valaki, hogyha érdeklődik ez iránt, az egész téma iránt, vagy hogy kíváncsi arra, hogy hogyan gondolkodtak az emberek a 90-es években a szexuális lény női karakterről, vagy magáról arról, hogy hogyan él egy metropolitan nő. Tehát én inkább az első évadot javaslom, és ezt a filmet sajnos csak mint egy ilyen nosztalgikus visszaemlékezés tudtam megélni, és egy picit talán lezárásaként is. Tehát összességében elég össze vagyok zavarodva, de egy 4-est adnék.
Bocsánat, én még egy nagyon fontos dolgot szeretnék hozzáfűzni, a 90-es évekre jutott eszembe, hogy Carrie legidegesítőbb dolga az, hogy folyamatosan eljátsza, hogy mennyire nem ért. Sőt, nem eljátsza, hanem folyamatosan nem ért dolgokhoz, az SMS-hez. Nem tud SMS-t írni, nem tudja kimondani az SMS szót. És hogy szerintem ez egy fontos üzenetünk, hogy soha, hallgatók, ti soha nem menőzzetek azzal, hogy valamit nem tudtak. Még hogyha nem tudtak, nem tudom, a legalja gangsterrebb zenéből valamilyen előadót, hogy ki ismeri ezt a Mr. Basta, miről beszélsz, miért kell ilyeneket nézni, akkor se demozzad ezt, mert hogy minden tudás egy kicsit hozzátesz.
Igen, dicsekedni a tájékozatlansággal semmilyen esetben nem menő, úgyhogy szerintem emellett kiállhatunk vágatlan verzió stábként, úgyhogy küldjetek sok szóval, hogy én ki se tudja mondani az SMS-t egyébként, de igen, szóval ne demózzátok azt, hogy nem tudtok valami.
Még mindenképpen hozzá szerettem volna tenni nőként ehhez a témához, hogy metropolita nőként, meg aztán pláne nagyon gáz, hogyha valamihez nem értesz, pláne nagyon gáz, hogyha alapvető informatikai ismereteid nincsenek a világról, mert ezáltal kiszolgáltatod magad. Tehát akkor leszel értékes, hogyha metropolita nőként tényleg tudod azt képviselni, hogy te egyedül is értékes vagy. Persze kérhetsz segítséget, de nem menő kiszolgáltatottnak lenni. A tudás az fontos és épít téged.
Igen, tehát nem is az a lényeg, hogy érts mindenhez, csak ne dicsekedj azzal, hogy nem értesz semmihez.
Reméljük, hogy Carrie azóta már megtanulta ezt a dolgot, úgyhogy ez volt már a vágatlan verzió párkapcsolatokkal, szexualitással és családdal foglalkozó első filmjének blokkja. A Szex és New Yorkról beszéltünk. Jövő héten pedig a Homár című, egészen szürreális, abszurdista alkotást fogjuk elővenni. Én köszönöm, hogy velünk voltatok, sziasztok!
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 A vágatlan verzió visszatért még több témával és vendégekkel. Csatlakozz hozzánk, hogy együtt számoljunk le az elcsépelt forgatókönyvekkel, a cukorszirupos romkomokkal és a kártékony üzenetekre felépített mozifilmekkel. Keressük meg együtt a filmek Jedi oldalát, és tudjuk meg, mire érdemes rászánni az időnket, és mire nem. Művelődjünk együtt, és ne felejtjétek,
az erő az, ami felvértezi a Jedit.